Köszönjük, hogy rendelkezésre áll, professzor úr. Hadd kezdjem egy kicsit az ön oldaláról ezt a beszélgetést. Évről évre van egy brit-amerikai elemző cég, amely közzéteszi, hogy az adott évben, vagy az előző évben, vagy években kik voltak azok a kutatók, tudósok, akik a legtöbb, és talán fogalmazhatok így, a leghasznosabb tudományos anyagokat tették le az asztalra, és ezek között ön mindig nagyon előkelő helyen szerepel az elmúlt évben, ha jól tudom, akkor ön volt az első a magyar kutatók közül ezen a listán, amin egyébként sok-sok 10 vagy 100 000 kutató szerepel, úgyhogy az első kérdés az az, vagy az első megjegyzés az az, hogy egyrészt gratulálunk ehhez, főleg úgy, hogy ez hosszú évek óta egy folyamatos, nagyon magas szintű tudományos teljesítmény, a másik pedig inkább egy ilyen kérdés, hogy egy egyetemi tanár, egy intézetigazgató, aki ilyen szinten dolgozik kutatóként is, annak hány napból áll a napja, bocsánat, hány órából áll a napja, és hány napból áll a
hete?
Igen, köszönöm a kérdést és a gratulációt. Először szeretnék pontosítani, tehát a tudomány nagyon sokféleképpen mérik, és az úgynevezett magasan idézett kutatói kategóriába sikerült bekerülni, egyébként a tavalyi évben már 5-5-ször, és hát a orvos biológiai kutatásokban ez viszonylag ritka itthon, tehát a tavalyi évben 2-en sikerült bekerüljünk, a korábbi években általában egyedül voltam ebben benne. Reméljük majd minél többen csatlakoznak, de ezt szeretném mondani, hogy ez egyfajta mérőszem, tehát nagyon sok rendkívül komoly teljesítményt, nemzetközi teljesítményt nyújtó, kiváló kollégák dolgoznak Magyarországon, illetve a Semmelweis Egyetemen, és más mérőszámokban lehet, hogy ők elém tudnak kerülni, tehát ez egy ilyen szakma, többféleképpen lehet mérni. Azt, hogy egy kutatónak a munkaideje, hát ezt igaziból főleg az elméleti intézetben kutatóknak, akik ugye a közvetlen betegellátásban nincsenek benne, igaziból ez egy szünet nélküli munkát jelent. Ennek soha nincs vége egy kutatásban, hogyha felteszünk egy kérdést, és akár hosszú évek kísérletezése után, kutatás után megadjuk a választ, az mindig csak 5-6 új kérdést vet föl, tehát ennek soha nincs vége, ezt csak úgy, amikor az ember elfárad, akkor abba kell hagyni, és utána újra kezdeni.
Az elvaratlan szálak akkor gyakoriak a kutatók életében. Szóval olyan nincs, hogy valamit lezár, és végre kezdhet valami újat úgy, hogy a másikkal nem kell foglalkozni. Ezt jól értem?
Hát igen, mert általában a természet, az emberi szervezet, a betegségek megismerésének szinte nincsen határa, tehát még nagyon sok tudást kell szereznünk ahhoz, hogy ezt így úgymond teljes egészében megismerjük, tehát ilyen elvaratlan szálak, vagy elvarrott szálak nem léteznek, tehát mindig, ha valamilyen problémát megoldunk, az egy újabbat vet föl, amit meg kell oldani.
Ezeket a rankingeket, sorrendeket alapvetően egyébként mi határozza meg, a publikációknak a száma, vagy valamilyen szinten ennek a tudományos értéke, egyáltalán lehet-e ezt objektíven mérni minden esetben?
Igen, az a szerencse, hogy az orvosbiológiai egészségtudományokat lehet viszonylag objektíven mérni. Ezeknek az úgynevezett rankingeknek, ami alapján egyetemeket vagy akár országokat is rangsorolnak, elsősorban a tudományos publikációknak a száma, de nem is inkább a száma, hanem azoknak a tudományos életre való hatása az úgynevezett citáció alapján számolják, és alakítják ki a rangsort, tehát hogy egy új eredményt, amit valaki publikál egy nemzetközi folyóiratban, azt utána hányan idézik. Tehát ez azt jelenti, hogy hányan használják föl majd a későbbiekben egyéb kutatásokhoz az ott meghozott eredményt. Tehát inkább a tudománynak a hatása alapján alakulnak ki ezek a rangsorok.
Ezekben a rangsorokban, ahogy az előbb ön is említette, az adott intézmény is megmérettetődik, vagy akár az adott ország is megmérettetődik. Hol állnak ebben a listában ma a magyar egyetemek? Lehet-e egyáltalán egyféle listáról beszélni?
Nem lehet egyféle listáról beszélni, ugyanis vannak úgynevezett ilyen teljes egyetemek, amiknek mindenféle kara van, tehát mindenféle tudományt művelnek, illetve vannak szakegyetemek, ilyen például a Semmelweis Egyetem, amelyik ugye egészségtudományokkal foglalkozik. Hát a Semmelweis Egyetem ugye a utóbbi két évben a 200-300 közötti világranglista helyezést sikerült elérni, ami gyakorlatilag a felső egy ezrelék, és több olyan magyar egyetem van, ami szintén a körülbelül az első ezerben benne van, tehát ez azt jelenti, hogy abszolút a felső 1%-os kategóriában van. Tehát a magyar tudomány, ezt köszöni szépen, jól van, nagyon sokat lehet még fejlődni. Ugye a Semmelweis Egyetemnek a fő célja az az, hogy az első 100 egyetembe kerüljön bele a szakegyetemi legreleváns ranglistában, illetve Európa első 5 egyetemében legyen benne. Egyébként nagyon közel állunk, különösen a szívérendszeri kutatásokban, hiszen ott már európai országok között, vagy európai egyetemek között már sikerült a 10-es helyezést már majdnem elérnénk.
Ez ilyenkor egyébként a tudományos világban mit jelent a jövőre vonatkozóan? Tehát több kutatás fog itt zajlani Magyarországon, ezek a rankingek, meg ezek a listák, ezek mire jók, hogyha nem erre?
Hát igen, erre is jó, tehát egyrészt ugye a maga a hallgatóink, tehát az egyetemi hallgatóink, akik ugye például a Semmelweis Egyetemen ugye több mint egyharmada külföldi hallgató, ugye ők nekik az egyik ilyen referenciapont, hogy az adott egyetem az hol van a nemzetközi ranglistán, és úgy választanak a nemzetközi szintéren egyetemet. A kutatók szempontjából ez meg azért fontos, mert talán egyre többen jönnek PhD fokozatot szerezni, és a kutatást megtanulni, illetve a kutatásban elhelyezkedni. Tehát ez több lehetőséget szerez a kutatás támogatás megszerzésére, és ezáltal ugye több kutatót tudunk foglalkoztatni, és ezáltal egyre több tudományos teljesítményt tudunk nyújtani, és tovább tudunk növekedni a rangsorokban.
A rankingekről átlépve egy kicsit az alaptémára, ugye ez a két magyar Nobel-díj, amit október 2-án és 3-án egymást követő napokon jelentettek be. Ezekben az esetekben a díjat odaítélő Nobel-díj bizottság az ugyanezeket a tudományos rankingeket veszi figyelembe valamilyen szinten, vagy itt egészen más szempontok is dönthetnek?
Igen, hát a Nobel-díjnak a szempontja ezért ez kicsit mások, ott ugye nagyon fontos, hogy egy olyan felfedezésért adnak Nobel-díjat, ami egy nagyon átformálja a tudománynak azon területét, tehát egy nem is tudom, hogy fogalmazom meg, hát egy tényleg egy világra szóló meglepő felfedezésért, aminek utána gyakorlati haszna is van. Tehát ez viszont nagyon fontos, hogy utána legalábbis az orvosi Nobel-díjaknál ez mindig így van, hogy egy gyakorlati felhasználása is legyen. Tehát ezek olyan kutatókat jutalmaznak, aminek a felfedezése hozzájárult ahhoz, hogy a betegeket meggyógyítsák, vagy egy új gyógyszer, vagy egy új kezelési, új diagnosztikai eljárást tudjunk alkalmazni. Tehát a társadalomnak is hasznos. Másik év, ugye, hogy mindenképpen még élő kutatónak adják oda a Nobel-díjat, tehát az, aki mondjuk nagyon régen felfedezett valamit, amiből nagyon hasznos a társadalomnak, de közben elhunyt, ugye az nem tud már Nobel-díjat kapni. Ez egy óriási szenzáció, és egy nagyon nagy dicsérete a magyar tudománynak, hogy egy évben 2, ugye a fizikai és az orvosi Nobel-díjat is egy magyar kutató kapta, és ugyan nem Magyarországon élő kutatókról van szó, de mind a ketten a karrierüket Magyarországon kezdték, és jelenleg is nagyon sok együttműködést és kutatást is folytatnak Magyarországon. Ugye Karikó Katalin esetében ő egy Szegedről indult kutató volt, aki hosszú ideig dolgozott egy olyan témán, ami elősegítette a COVID elleni vakcinának a gyakorlati megvalósítását, és ezért kapta ugye a Nobel-díjat. És ez az ő felfedezése, én úgy vélem, ez a saját véleményem, hogy a COVID nélkül is valószínűleg a COVID-pandémia kirobbanása nélkül is előbb-utóbb megkapta volna a Nobel-díjat, hiszen ez a technológia, ez nagyon sok egyéb betegségnek a gyógyításában, és én úgy vélem, hogy később nagyon fontos szerepet fog betölteni.
Professzor, pont ezt akartunk kérdezni egyébként, hogyha nincs COVID, akkor Karikó Katalin ugyanúgy megkapja idén a Nobel-díjat, vagy ön szerint mennyit kell várni, hogyha nincsen COVID? Mert ugye ön azt mondja, hogy sok olyan kutatásban részt vesz, ami már most gyakorlati haszonnal bír.
Igen, tehát a Karikó Katalin kutatásai azok a úgynevezett mRNA-s technológiának a felhasználhatóságát, a gyakorlati alkalmazhatóságát segítette elő, és ez a technológia nem csak vakcinák, hanem egyéb gyógyszerek, tehát egy egyéb terápiás alkalmazása is lehet. Tehát én úgy vélem, hogy előbb-utóbb mindenképpen megkapta volna a Nobel-díjat. A COVID vakcináció és a pandémia az igaziból fölgyorsította ezt a folyamatot, hiszen akkor egy meglévő technológiát nagyon gyorsan ki kellett fejleszteni egy vakcina kifejlesztéséhez, tehát és egy technológiát kellett előhúzni, úgymond a fiókból, és nagyon gyorsan továbbfejleszteni egy vakcina irányába, ami nagyon sikeres volt, és bebizonyította, hogy ez a technológia igenis alkalmas egy tömeges betegségek gyógyítására, jelen esetben itt egy vakcinációra.
Karikó Katalin esetében ez a Nobel-díj a Szegedi Egyetem tudományos rankingjéhez hozzátesz?
Ez hozzátehet, igen, ez attól függ, hogy melyik rankingről van szó. Ebben a miután Karikó Katalin, úgy tudom, hogy továbbra is bizonyos kapcsolatban áll a Szegedi Egyetemmel, ezért úgy gondolom, hogy ez hozzá tud tenni bizonyos rankingekbe, ahol a Nobel-díjasok számát is figyelembe veszik, igen.
Karikó Katalin esetében, ha tegyek fel egy olyan kérdés, hogy az ő neve ugye már a tavalyi évben is fölmerült az orvosi élettani Nobel-díjaknál, de aztán végül is nem ő kapta, hogy ki kapta be, valami őszintén már nem is emlékszem rá. De akkor fölmerültek olyan dolgok is, hogy hát még ez túl korai, meg nem látjuk ennek a valós pozitív hatását az életünkben. Igen, igen, COVID-járvány, de hát várni kell még ezzel. Viszont amit meg ön mond, abból meg egy picit úgy érezzük, hogy ez a felfedezés, vagy ez az innováció, de inkább legyen felfedezés, talán ez egy komolyabb kifejezés, ez már régen ott volt, és tulajdonképpen csak a felszínre hozta jobban a COVID-járványnak az a 3 éve, amit hál' Istennek most már magunk mögött tudhatunk. Tehát magyarán a COVID akkor lehet, hogy pozitív is, meg negatív hatása is volt ennek a díjnak a odaítélésére, meg a nem túl korai odaítélésére? Szóval ez egy ilyen nagyon összetett folyamatnak tűnik.
Ez egy nagyon összetett kérdés, amire én nem hiszem, hogy hivatott lennék válaszolni, talán a Nobel-díj bizottságnak a szóvivőjét kellene erről megkérdezni. Én a magán véleményemet tudom mondani, mint kutató. Még egyszer, hogy a felfedezés, és nem csak a felfedezés, hanem ugye maga az egész innováció, hiszen az innovációs folyamat az a felfedezéstől a piaci hasznosításig történik, ugye ezt hívjuk innovációnak. Ez bebizonyította, hogy az ő felfedezés erre alkalmas, és bizony gyakorlati felhasználásra, a betegek meggyógyítására alkalmas, hiszen milliók életét mentette meg a vakcina, és erre ez alkalmas volt, és ez a technológia, még egyszer ismétlem, több egyéb betegség gyógyítására is feltehetően alkalmas lesz, és bízom benne, hogy a következő éveknek a kutatásai és innovációja azt be fogja majd bizonyítani, hogy ez az mRNA-s technológia ez más betegségek gyógyítására is alkalmas lesz, és megfelelően hatékony és megfelelően biztonságos lesz.
Az ön tudomása szerint előfordult-e olyan, hogy egy Nobel-díjjal kitüntetett tudós téziseit esetleg később egy későbbi kutatás az kompletten felülírta? Előfordul-e ilyen a tudományban néha?
Én erről így konkrétan, hogy Nobel-díjjal ilyen előfordult-e, nem tudok. A tudományban ez természetesen előfordul, sőt nem is az, hogy felülírja, hanem hanem inkább módosítja, pontosabb képet ad. Tehát az emberi szervezet az rendkívül bonyolult gépezet, tehát ennek, amit ma tudunk, az egy szelete, hogyha ezt tovább kutatunk egy témát, az biztosan egy 10-20 év múlva egy picit másképpen fogjuk látni, kicsit pontosabban fogjuk megismerni. Tehát ez a tudománynak ez egy természetes folyamata, hogy egy mai felfedezést egy 10 év múlva egy picit másképpen látunk, és jobban el tudjuk helyezni a teljes tudományos palettán, illetve különösen a felhasználhatóságát a gyógyszeriparban, vagy a orvosi technológiai iparban.
Még egy záró kérdéskör, 11 millió svéd koronával jár a Nobel-díj, ez ugye 363 millió forint. Karikó Katalin azt mondta, hogy nem hord ékszert, nem vesz jaktot, oktatásra is, és kutatásra fogja költeni ezt az összeget. Ön egyébként mire költené, hogyha megkapná a Nobel-díjat?
Egyszer egy októberi reggelen egy svéd akcentussal beszélő angol valaki csörögne, és fölvenné professzor úr a telefont, és egy ilyen hírrel hívnák föl, akkor a tudósnak van bakancslistája ilyenkor?
Hát ezt nem tudom. Lehet, hogy a Nobel-díjasok között kellene egy ilyen interjú sorozatot készíteni. Nem hiszem, hogy engem ilyen veszély fenyegetne, hogy Nobel-díjat kapok. De hát ki tudja, még azért, ha egészségem engedi, még hosszú évtizedekig tudok kutatni. Ezen, hogy őszinte legyek, nem gondolkoztam még.
Na nem baj, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt professzor úr.